break my heart.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha Volodymyr Zelenszky ukrán elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a barátság kőolajvezetéket, mondta a miniszterelnök tegnap a Facebook oldalán. Ha nincs olaj, nincs pénz, közölte Orbán Viktor, miután egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével és Robert Fico szlovák kormányfővel. Emlékeztetett, az ukránok a múlt héten nem fogadták a magyar szakértőket, és szerinte csak bele akarnak szólni a magyar választásba. Másfél hónapra van szükség a vezeték helyreállításához, közölte az ukrán elnök. Zelenszky szerint a technikai tudásuk rendelkezésre áll a munkálatokhoz. Előzőleg közös nyilatkozatot adott ki a barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke Antonio Costa és Ursula von der Leyen. Eszerint az unió segítségével állíthatják helyre a vezetéket, amire technikai támogatás mellett pénzt is folyósítana az EU Ukrajnának. Koszovó szerint fenyegetést jelentenek a Szerbia által beszerzett kínai rakéták, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre. Belgrád korábban megerősítette, hogy a rakéták 2-400 kilométeres hatótávolságú támadó jellegű fegyverek és MiG-29-es vadászgépekről indíthatók. Felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárja ki a kilépést sem az amerikai elnök. Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelmének megteremtésére a Hormuzi szoroshoz. Az Egyesült Államok 2,5 tonnás óriás bombákat vetett be iráni célpontok ellen a szoros térségében, közölte a központi parancsnokság. A légicsapások megerősített iráni rakétalétesítmények ellen irányultak. Magyarországra érkezett Vas Albert teljes írói hagyatéka, a diaszpórában lévő magyar írói hagyatékok legnagyobbika, jelentette be az innovációért és kultúráért felelős miniszter. Hankó Balázs ismertette, az Amerikai Egyesült Államokból, a floridai Jacksonville-ből jött az a két nagy láda, amely az író regényeit, jegyzeteit, könyveit és ki nem adott írásait tartalmazza. Üzenet haza címmel március 26-án a hagyatékba betekintés nyújtó kiállítás nyílik az Országos Széchenyi Könyvtárban. Egyre javulnak a bűnügyi statisztikák, az előző évekhez hasonlóan tavaly tovább csökkent a bűncselekmények száma, ismertette az országos rendőrfőkapitány. Minden tudomásukra jutott emberölést felderítettek, 10-ből 9 rablás elkövetőjét elkapták, lopás és lakásbetörés esetén pedig 50%-ot meghaladó a felderítési eredményesség, ismertette Balogh János. A rablások száma majdnem 7, a lopásoké 14%-kal csökkent, pénzintézetet nem raboltak ki tavaly. Mintegy 6%-kal 37 ezerre csökkent az online térben elkövetett bűncselekmények száma, leggyakrabban csomagküldő és streaming szolgáltatók nevében csaltak ki pénzt, de megjelent a hamis broker cégek nevében elkövetett befektetési csalás is. A drogellenes Delta program keretében majdnem 10 ezer büntetőeljárást rendeltek el, 1 milliárd 800 millió forintot, 300 gépjárművet és 2000 kg kábítószert foglaltak le, továbbá 34 üzletet zárattak be ideglenesen kábítószer terjesztés miatt. Egyeztetés kezdeményezett a köznevelésben dolgozó nem pedagógus munkavállalók bérrendezéséről a kormánnyal a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A belügyminiszter Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárt jelölte ki az egyeztetésre, amelynek első fordulója tegnap megvolt. A PDS sztrájkot helyezett kilátásba még a választások előtt. Újra meghirdeti a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Szülőföldön Magyarul programot, amelyre már lehet jelentkezni, mondta el Nacsa Lőrinc a Facebook oldalán. A miniszterhelyettes ismertette, most is évi egyszeri bruttó 100 ezer forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat a szülőföldjükön magyar nyelven végzik. Több mint 1 milliárd forint értékben két nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plus keretében. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra, tudatta az Agrárminisztérium. A Nemzeti Választási Iroda megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra regisztráltak számára a levélcsomagok postázását. Ők mintegy 489 ezeren vannak, április 5-ig kell megkapniuk a küldeményt. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, de erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 2-3, napközben aztán 13-14 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Kíváncsi vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában Barancó Attila séffel, ezúttal nagyböjt időszakában mi másról is beszélgethetnénk, mint a böjti ételekről, a böjtös ételekről. Talán kezdjük beszélgetésünket egyfajta történeti áttekintéssel, lapozzunk bele képzeletben a gasztronómia kézikönyvébe, annak idején hogyan is alakultak ki a böjtös ételek, miben különbözött a böjtös étel a hétköznapi ételektől.
A böjtös ételeket már a régi szakácskönyvek is elkülönítik az egyéb elkészített ételektől. Tehát ugye itt nagyon fontos volt, hogy zsír és hús nélkül készültek az ételek. És a régi szakácskönyvekben külön felkündették azt, hogy böjtös levesek, illetve leves után föladandó böjti assziettek, tehát fogások. És erre azért volt szükség, mert a szakácskönyvekben természetesen voltak más olyan ételek is, amik nem tartalmaztak húst, zöldségek, tészták, halak, de ezek általában a leírásban zsiradékkal készültek. És ugye hát a böjti időszakban, szigorúan vett böjti időszakban, az ételek elkészítésénél semmiféle állati zsiradékot ugye a vajon kívül nem lehetett használni. És ezért a szakácskönyveknek a szerzői, szerkesztői ezt fontosnak tartották, hogy így megkülönböztessék ezeket az ételeket. Tehát a böjt ugye ez fontos volt ugye a régi emberek számára, nagy böjti időszakban, és hát ha nem volt elég fantáziájuk, akkor bizony a szakácskönyvek segítségére szorultak, tehát hogy ne legyen túl egyhangú a böjti időszakban a táplálkozás, mert hát azért valljuk be, hogy a hús kedvelő, hús szerető emberek hosszú időn keresztül zöldséges tészta, illetve tojás ételeket esznek, hát az elég egyhangú tud lenni. De ha ezeket az ételeket egy kis fantáziával változatosan készítjük el, akkor ezek nem okoznak semmiféle gondot, hogy esetleg az ember ráunna ezekre az ételekre.
A böjti időszakban nagyon fontos kulcsfogalom szinte a lemondás. Le kell mondanunk az érkezésünkben is valamiről vagy valamikről. Hogyan tudunk erre törekedni?
Hát amit ugye az étkezésünkben megszoktunk, és szokássá vált, mondhatnám azt, hogy rabjaivá váltunk esetleg. Böjti időszakban remek alkalom, hogy lemondjunk róla. Tehát gondolok itt arra, hogy nem csak ugye húsmentes ételeket lehet böjti időszakban fogyasztani, hanem mondjuk aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, akkor ilyenkor elhagyja, vagy kevesebbet fogyaszt, vagy édességet nagyon szereti, akkor megpróbálja itt az édességfogyasztást korlátozni önmaga számára, vagy a dohányzás is lehet ilyen. Sok-sok mindennel lehet ugye böjtölni, még nem vallásos emberek körében is lemondanak valamiről, tehát megpróbálják magukat. Több helyről is hallottam, hogy aki rendszeresen fogyaszt mondjuk bort, most tartózkodik a tudatosan a borfogyasztástól, vagy ugyanígy az édességek fogyasztásától, és nem kimondottan vallásos értelemben, hanem így megpróbálja magát, hogy az eddigi szokásairól, hogy le tud-e mondani. A fogyasztói kihívásoknak, a fogyasztói társadalom kísértéseinek, hogy mennyire tud ellentállni. Tudat alatt ez azért egyfajta ilyen spirituális lemondásnak tűnik, de mindenképpen üdvös és dicséretes dolog.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, mi is szeretnénk néhány ötlettel hozzájárulni kedves hallgatóink böjti étkezéséhez. Milyen ételeket is fogyaszthatunk elsősorban a böjti időszakban? Néhány recepttel is készültünk?
Igen, tehát én most szeretném a régi szakácskönyveknek a böjtös ételekre való útmutatásait követni. Tehát megkülönböztette a böjti leveseket, és a levesek hús nélkül készültek, zsiradék nélkül, elsősorban ugye zöldségekből, tojásból, tejből, illetve halból. Nagyon kiemelkedő a tojás ételeknek a fogyasztása a böjti időszakban. Hát ez ugye könnyen hozzáférhető volt mindig is, illetve a tojás tápértéke az megegyezik a hússal, tehát a fehérje tartalma, a kalória értéke, tehát az hasonló a húshoz, és nagyon változatosan el lehet készíteni, még ha manapság ugye kevés módot ismerünk rá, ugye a rántott a tükörtojás, esetleg lágy tojás dolognál aztán be is fulladunk, pedig hát a tojás az nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Aztán megemlíteném még a zöldségféléket, amikből remek levesek készülnek, és hát az alkoholokból. Érdekes módon a régi szakácskönyvek előszeretettel emlegetik a sörlevest, illetve a borlevest, és ezek a böjti időszakban is egy kicsit ilyen ünnepi levesnek számítottak már, amennyire a böjtben lehet ünnepelni, de hát mit tudom én, vasárnap ekkor fogyasztották. Ezek mindig édes levesek voltak, illetve hát tojással készültek. Megemlíteném a borlevest. Bort cukorral, illetve fűszerekkel fel kell forralni. Ez a fűszerek az fahéj, illetve szegfűszeg, majd leszűrjük, és tojássárgát elhabarunk, és a forró bort a tojássárgákra ráöntjük, és vízgőz fölött habosra keverjük. Tehát egy ilyen krémszerű, habos, finom édeslevest kapunk belőle, és ez jó bevezetője lehet egy étkezésnek, ugye van benne egy pici alkohol, ez még akár étvágyat is tud csinálni. A sörleves az hasonlóképpen készül, csak itt nem fahéjat, illetve szegfűszeget teszünk, hanem citromhéjat és narancshéjat a sörbe. Így melegítjük föl, és ugyanígy elhabart tojássárgákra a sört ráöntjük, és vízgőz fölött addig kevergetjük, amíg tulajdonképpen a tojások is elkészülnek. Megemlítenék egy zöldséges levest is, ez a cékla leves. A céklát többnyire csak savanyúságnak ismerjük, ennél pedig sokoldalúbb zöldség, tehát több figyelmet érdemelne, azáltal is, hogy nagyon-nagyon egészséges. A céklát meghámozzuk, felkockázzuk apró kockára, hogy minél előbb megfőjön, és kevés vajon, olajon hagymát, illetve fokhagymát dinsztelünk, rátesszük a céklakockákat, néhány percig dinszteljük, majd felengedjük vízzel, vagy ha van esetleg zöldségleves, akkor zöldséglevessel, puhára főzzük a céklákat, botmixerrel leturmixoljuk, egy szitán vagy sűrű szövésű gézen átpaszírozzuk, és ecetes reszeltormával ízesítve pirított kenyérkockákkal tálaljuk. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes leves, szép színe van. A céklának ez az édesföldes íze, ez nagyon izgalmas, nagyon kiváló. Úgyhogy ajánlom mindenkinek elkészítésre. Aztán a régi szakácskönyvek a böjtös ételeken belül is külön fejezetet szentelnek a tojás ételeknek. Hát a tojásokat elkészítik pörköltnek, tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk, fölkockázzuk, és hagymából, fűszerpaprikából, csak hát nem zsírral, hanem olajjal, egy pörkölt alapot készítünk, és erre rátesszük a tojásokat. De ismernek a régi szakácskönyvet ilyet is, hogy tojás tokány. Itt szintén a tojásokat keményre kell főzni, és olajban hagymát dinsztelünk, fokhagymával, erre paradicsompürét teszünk, és erre tesszük rá a felkockázott kemény tojást, és ezt tálalhatjuk akár rizssel, akár burgonyával. Aztán van még egy nagyon izgalmas étel, ami a tejfölben sült tojás. Kevés vajban hagymát, illetve fokhagymát kell dinsztelni, erre rátenni egy fél liternyi tejfölt, és nem szabad felforralni, csak felforrósítani, és amikor felforrósodott a tejföl, akkor beleütünk néhány tojást, úgyhogy egyben maradjon a sárgája, tehát mintha tükörtojást készítenénk, és ezt betesszük a sütőbe, és addig sütjük, amíg a tojásnak a fehérje megszilárdul. És így a tejföl, ahogy körbeveszi, ez egy nagyon finom, jó ízű étel, ezt kenyérrel ki kell tunkolni, és így kell fogyasztani, de akár főzelékre feltétnek is lehet tenni. Megemlíteném még egyszer a céklát, mert hogy nem csak leves készíthető belőle, hanem süthetjük is. Önálló fogásként is lehet fogyasztani, vagy köretként is. A céklát, válasszunk apró céklákat, hámozzuk meg, és negyedeljük vagy nyolcadoljuk nagyságtól függően, majd a cékla súlyának fele mennyiségű lila hagymát szintén tisztítsuk meg, kockázzuk föl, keverjük össze a céklával, öntsünk rá olajat, sót tegyünk rá, egy kis köménymagot, balzsamecetet, de ennek híján természetesen borecet vagy gyümölcs, bármilyen gyümölcsecet megfelel, egy 2-3 evőkanállal. Jól keverjük össze, tegyük egy hőálló edénybe, és süssük körülbelül egy 45 percig, amíg a céklák megpuhulnak, de még roppanósak maradnak. Friss puha kenyérrel önálló ételként is lehet fogyasztani, de mondjuk, hogy bőjtnél maradjunk, egy rántott hal kísérője is lehet ez a finom zöldségétel. És ha már a halakat említettem, tehát a hal is egy fontos böjtös étel volt, és a mai napig is az, nagyon kiváló böjtös leves a halgombóc leves. Ez azért is jó, mert olcsóbb, szálkásabb halból is el lehet készíteni. Ezt úgy készítjük, hogy pontyból, vagy keszekből, vagy kárászból veszünk néhány darabot, megtisztítjuk, és föltesszük főni lassú tűzön, hagymával, vegyes zöldséggel, tehát sárgarépával, petrezselyemgyökérrel, illetve zellerrel, néhány gereszt fokhagymával. Annyi vízet tegyünk rá, hogy a halakat ellepje, és addig főzzük lassú tűzön, amíg a halak megpuhulnak. A habot természetesen közbe szedjük le, ami keletkezik, és amikor a halak megfőttek, akkor kivesszük az egész halakat, és megvárjuk, míg kihűl, és kiszálkázzuk, tehát a hal húst leszedjük a csontról, és így megfőtt állapotban a szálkák könnyen kiemelhetők. Majd a hal húst összetörjük villával, elkeverjük egy tejben áztatott zsemlével, tojással, fűszerezzük őrölt gyömbérrel, őrölt fehér borssal és sóval, és ilyen halgombócokat készítünk belőle. Közben a megmaradt levest, főzőlevet leszűrjük, a zöldségeket felkockázzuk, és a főző lébe tulajdonképpen ezeket a gombócokat kifőzzük. És amikor ez megfőtt, akkor a gombócokat kivesszük, a levest behabarjuk tejföllel, ízesítjük egy kis ecettel, és a megfőtt gombócokat, illetve a felkockázott zöldségeket visszatesszük, és így tálaljuk. Másik érdekes halétel lehet maradék halak felhasználására is, mondjuk ha rántott halat készítettünk, és nem fogyott el, hogy másnap ne legyen olyan unalmas, ezt bemarinálhatjuk. Ez pedig úgy készül, hogy lila hagymát vagy vörös hagymát karikára vágunk, kevés sóval, cukorral, ecettel, néhány babérlevéllel elkeverjük, gyakorlatilag egy hagymasalátát készítünk, és a rántott halakat ebbe a hagymasalátába beletesszük, úgyhogy jusson a halszelet alá, a halszelet tetejére, és lefedve egy éjszakán át hűtőben érleljük, és másnap ez lehet egy remek reggeli, vagy egy remek vacsora. Megemlíteném még a jutúrós burgonya felfújtat. Ez is egy érdekes böjtös étel lehet. Ez egy kicsit kiadósabb, ugye a burgonya és a jutúró miatt. Híjában főtt burgonyát áttörünk, és felesúlyú jutúróval elkeverjük, majd hozzáteszünk 3-4 tojássárgáját, a fehérjéket pedig felverjük habnak. Ezt a masszát ízesítjük őrölt szerecsendióval, őrölt borssal, sóval, esetleg lehet egy kis kakukkfűvel vagy borsikafűvel is ízesíteni, majd hozzákeverjük a tojásfehérjének a habját, és vajjal kikent formába belesimítjuk, és sütőbe megsütjük, méghozzá úgy, hogy forró vizet teszünk tepsibe, és ezt a formát ebbe helyezzük bele, és gyakorlatilag kigőzöljük. Ez is lehet akár köret, de egy remek meleg vacsora is.
Mivel a böjtös időszakban beszélgetünk, ezért lemondhatunk az édességekről, de gondolom, hogy nem kell mindig lemondanunk, hiszen készíthetünk olyan desszerteket és édességeket is, amelyek kiválóan megállják a helyüket ebben az időszakban is.
Igen, van egy nagyon érdekes böjtös édesség, egy régi szakácskönyvben szerepel, a borban áztatott rántott kenyér. Ez tulajdonképpen maradékok remek felhasználási lehetősége, tehát ha már egy kicsit szárazabb a kenyerünk vagy kalácsunk, akkor kevés édesborban megáztatjuk, de úgy, hogy még ne omoljon szét, és utána megforgatjuk tojásba, amiben a tojásba szintén keverünk egy kis cukrot, és édes bundás kenyeret készítünk belőle, és ez lehet egy étkezés lezáró édessége, vagy akár egy remek reggeli étel is. Jó étvágyat kívánok!
Műsorunk folytatásában tavaszi variációkat ismertetünk.
Készíthetünk egy zöld krémlevest tavasszal. Ez tulajdonképpen a tavasz első zöld leveleit, bármit fel lehet használni, spenót, sóska, pitypang, csalánlevél, zöld petrezselyem, és ezeket a leveleket jól megmosva apróra vágjuk, vajban vagy margarinban megdínszteljük, és fölengedjük, ha lehet, van lehetőségünk rá zöldség alaplével, ha nincs, akkor vízzel, és akkor utólag ízesítjük sóval, borssal, majd amikor a levelek megpuhultak, ez egy nagyon rövid idő tulajdonképpen, mert ezek nagyon zsenge levelek, akkor ezt az egészet leturmixoljuk, vagy botmixerrel pürésítjük, és akár így is fogyaszthatjuk, de lehet tejföllel, vagy tejszínnel habarni, vagy tejjel, kinek mi az ízlése, és ehhez mindenképpen levesbetétként pirított zsemlekockát, vagy pirított kenyérkockát adjunk, amit úgy lehet érdekessé tenni, hogy a felvágott kenyér vagy zsemlekockát meghinthetjük egy kis fokhagymagranulátummal, borssal, egy pici csípős paprikával, olvasztott vajjal átforgatjuk, és így a sütőben kíméletesen megpirítjuk, és egy nagyon jó ízű, érdekes ízű levesbetétet kapunk. Megemlíteném tavasz érdekes leveseként a csalánlevest. A csalán nagyon jó ízű, ugye tejának ismerjük elsősorban emberi fogyasztásra. Tehát a csalán levesként is elkészíthető, a fiatal zsenge hajtásokat az előbb említett módon vajban vagy olajban ledinszteljük, fölöntjük zöldségalaplével vagy húslevessel vagy vízzel, ízesítjük sóval, borssal, és itt nem fontos esetleg átpasszírozni, lehet a csalán leveleket ilyen darabosan hagyni, jó behabarni tejföllel, főzhetünk bele akár galuskát is, és akkor egy tartalmasabb, jó ízű tavaszi levest kapunk. És hát egy nagyon érdekes tavaszi leves, vagy a tavasz érdekes fűszere a lestján, tulajdonképpen a leves ízesítő poroknak az egyik fő fűszernövénye, jellegzetes íze van, nagyon jó bármilyen levesben, és megemlíthetjük ugye az eperlevest, ami a tavaszi gyümölcslevesek egyik legfinomabbika. Ezt készíthetjük többféleképpen is. Készíthetjük tejjel, tejföllel, vörösborral, akár melegen, akár hidegen. A leveseknél hagyj említsem meg a spárgát, ugye a tavasz egyik nagyon jellegzetes, és csak a tavasz étele a spárga, mert ezt ugye más időszakban nem lehet kapni, nem lehet hozzájutni. A spárga krémleves, ez egy nagyon elegáns leves, ünnepi menü levese is lehet. a spárgasípokat egy zöldséghámozó segítségével tisztítsuk meg alaposan, majd daraboljuk föl, és tegyük föl citromos, sós vízbe, amiben tegyünk egy mokáskanálnyi cukrot, vagy egy mokka cukrot, ugyanis a cukor édes íze nagyon jól kihozza a spárga jellegzetes ízét. És amikor a spárga megpuhult, tejszínnel habarjuk be, és botmixerrel vagy turmixgéppel pürésítsük, és amit már említettem, fűszeres zsemlekockával tálalhatjuk.
A levesek után főételeket és köreteket ajánlunk a kedves hallgatók figyelmében, főképp olyanokat, amelyek a könnyű tavaszi ízeket varázsolhatják az asztalainkra. Milyen recepteket is ajánlhatunk hallgatóink figyelmében?
A tavasz egyik legkedveltebb zöldségféléje a karalábé. Ez egy olyan zöldség, ugye, ami már kicsit tartalmasabb, és nagyon sokoldalúan lehet elkészíteni. A legismertebb ugye a töltött karalábé. A karalábét ugye kiváljuk, és megtölthetjük rizskeverékével, készre pároljuk, kevés levesbe vagy vízbe, és akkor tejföllel, tejszínnel habarhatjuk. Gombavagdalékkal megtölthetjük, vagy akár kemény tojás és tejben áztatott zsemle keverékével is betölthetjük a karalábét, és így pároljuk. A karalábét ki is lehet rántani, újnyi vastagságú szeletekre vágjuk, megpároljuk, és hagyományos módon lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk, és bőforró zsiradékban kisütjük, és valamilyen mártással, mondjuk kaporral elkevert joghurtmártással vagy tartármártással felszolgálhatjuk, önálló fogásként vagy akár köretként is. És elkészíthetjük a karalábét tejszínesen is, a karalábét batonokra, tehát ilyen újnyi vastagságú kis hasábokra vágjuk, kevés hagymán megdinszteljük, pici fokhagymát teszünk hozzá, és amikor a karalábé megpuhult, akkor tejszínt öntünk rá, de csak annyit, hogy éppen befedje a karalábét, és ebben a tejszínben még készre főzzük, és besűrítjük tulajdonképpen, és ehhez nem teszünk semmiféle sűrítő anyagot, tehát lisztet vagy keményítőt, és a tejszín és a karalábé nagyon harmonikus párost alkotnak, friss vágott zöldpetrezselyemmel meghintve tálaljuk. A tavasz jellegzetes fűszere a menta. A friss menta leveleknek nagyon finom, üde íze van, és a tavasz egyik nagyon jellegzetes zöldségféléje a zöld borsó, és készíthetünk egy mentás zöld borsó pürét. Ez következőképpen készül, a zöld borsót kevés sós cukros vízben megfőzzük, leszűrjük, és apróra vágott menta levelekkel szitán átpaszírozzuk. Majd vajjal és egy kevés tejszínnel kikeverjük. Nagyon érdekes ízharmóniája van az édes zöldborsónak és a friss mentának. Mindenképpen, akinek van lehetősége rá, próbálja ki.
És milyen édességeket, desszerteket említhetünk meg a tavasz ízeivel kapcsolatosan? Elsősorban gondolom, hogy gyümölcsfélékből készíthetjük ezeket.
A tavasz legüdébb gyümölcse az eper. Epret fogyaszthatjuk magában, fogyaszthatjuk porcukorral, de az eper legfinomabb tejföllel. Lehet, hogy furcsán hangzik, mert többnyire csak tejszínhabbal szoktuk fogyasztani, de a savanykás tejföl és az epernek ez a jellegzetes, finom, édes, gyümölcsös íze nagyon jól harmonizál. Mindenképpen próbálják ki, friss megmosott eperszemeket vágjanak ketté, tegyenek rá egy nagy kanál friss tejfölt, és nagyon kevés porcukorral, vagy vaníliás porcukorral hintsék meg, és így fogyasszák. Nagyon érdekes édesség a csokoládéba mártott eperszemek. Vízgőz felett felolvasztunk keserű csokoládét, és egy villa segítségével az eperszemeket megmártjuk a csokoládéba. Most a hideg eperszemen a csokoládé azonnal meg fog dermedni, és ezt kitesszük egy sütőpapírra, és egy nagyon érdekes vendégváró falat is lehet. És hogy mindezeket valamivel leöblítsük, megemlíthetjük a friss mentás limonádét. Ilyenkor a mentának különösen üde íze van, a menta leveleket apróra vágjuk, és citrommal készített limonádéba elkeverjük, és így fogyasztjuk.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Előző adásunkban a nagyböjti kompletórium kantikum antifónájával foglalkoztunk, amelyben Krisztus Urunk intelme visszhangzik. Virrasszatok, vigyázzatok, legyetek készen! A Vigilate Ergo című keretverset először latinul hallhatták, majd modern magyar fordításban. Végül a 17. század elején készült kéziratos spácai graduál változatában figyelhettünk fel arra, hogy jobban visszaadja a latin eredetinek az időszámításra vonatkozó kifejezését. A tételt Karaszon Dezső Bevezetés a magyar református egyházzene világába című könyvéből idéztem, aki a magyarázatban a következőt írja. A kompletórium a napzáró könyörgés része, vagyis közvetlenül az esti lefekvés előtt hangzik el. Nem komikus ez? Legyetek éberek, ne aludjatok, így biztassuk magunkat elalvás előtt. Nincs itt valami félreértés? Nincs. Ugyanaz az imádság ez, amelyet az énekeskönyv 500. dicséretének 4. verse mond el, mi szemeink, ha alusznak, szíveink rád vigyázzanak. Az imádkozó akkor is Isten közelségében, mint egy ima szituációban szeretné tudni magát, amikor majd néhány perc múlva aludni fog. A 10 szűzről szóló példázat végén is halljuk Jézus intelmét. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. A legfájdalmasabban és igen megrendítően a Gecsemáné kertjében hangzik. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem mind halálig, maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kisé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva talált őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Úgy gondolom, ez még hangsúlyosabbá teszi számunkra, Jézus 21. századi tanítványai számára a Nunc Dimittis antifona szavait, Vigyázzatok keresztjének, mert nem tudjátok az időt. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor jön el az Úristen. Este vagy éjfélkor, hajnalban vagy reggel. Hogy mikor hirtelen eljövend, ne találjon minket akkor alva. A nagybőti kompletórium énekei azonban az alvásról is szólnak. A responsóriumban ezt énekeljük. Békességben aluszom és megnyugszom. Békességben aluszom és megnyugszom. Álmot engedek szemeimnek, és pilláimnak szunnyadást. Aluszom és megnyugszom. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek. Békességben aluszom és megnyugszom. E tételnek a responzuma a negyedik Zsoltár 9. verse. De hiszen a negyedik Zsoltárt egész évben imádkozzuk a kompletóriumban. Hallgassuk csak a magyarszéki Kármelita nővéreket a Hangzó népzsolozsmák című DVD-ről. A responsórium verzusa azonban a 132/131. Zsoltár 4. verse. Ezt imádkozzuk az első 5 versben. Emlékezzél meg, Uram, Dávidról és engedelmes fáradozásáról, hogy megesküdött az Úrnak, fogadást tett Jákob istenének. Nem megyek be sátoros házamba, s nem lépek föl fekvőhelyemre. Nem engedek álmot szemeimnek, sem pilláimnak szunyt, nem hajtom fejemet nyugalomra, míg nem helyet találok az Úrnak, hajlékot Jákob istenének. Dávid tehát feltételt szabott magának a nyugodt alváshoz, hogy felépíti a templomot. Tudjuk azonban, hogy Isten efelől is másként rendelkezett. A dávidi nem engedek álmod szemeimnek, sem pilláimnak szunnyadást verset a kompletórium responszóriumában a magyar változat szerint ellenkezőjére kellett fordítani. Álmot engedek szemeimnek és pilláimnak szunnyadást. A magyar fordításban, mert a latin eredetiben szó szerint emelték át a 132/131. Zsoltár 4. versét. Si dedero somnum oculis meis, et palberis meis dormitatio nem. Az imént magyarul egyszerű responszórium brévedalmon hallhatták, most latinul éneklem az esztergomi breviáriumból. Stílusában, de nem méretében, ez már is jobban emlékeztet minket a responszórium prolixumok világára. Melizmatikában, dallamosságban azonban azoknak még mindig alatta marad. In pace, in ipsum, dormiam, et requiescam. Si dedero somnum oculis meis, et palpebris meis dormitationem, dormiam et requiescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In pace, in ipsum, dormiam et requiescam.
Természetesen e tétel az európai liturgikus hagyománynak is része, ennek megfelelően feldolgozása is akad bőven. Először egy korabarok motettát hallgassunk meg. Guillaume Buzignac neve sejthetően nem ismerős hallgatóimnak. A francia komponista 1587-ben született, mint a már említett Samuel Schaidt, és 1643-ban halt meg, mint a nagyon is ismerős Claudio Monteverdi. A harmónia fordulatokból hallhatjuk, hogy már nem a reneszánsz szemlélet uralja a darabot, csak emlékeztetőül a latin és a magyar szöveg. In pace in idipsum dormiam et requiescam, si dedero somnum oculis meis, et palberis meis dormitationem. Dormiam et requiescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In pace in idipsum dormiam et requiescam. Békességben alszom és megnyugszom. Álmot engedek szemeinek és pilláimnak szunnyadást. Alszom és megnyugszom. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. Békességben alszom és megnyugszom.
Oh.
Az Exisez Vokál Ensemble-t hallották Matthias Jung vezetésével. Buzinják kizárólag csak a verzus kezdő dallamát, iniciumát használta fel darabjában, azt is figurálva. Mondhatnánk, Cantus Firmus csak nyomokban tartalmaz. Nem így az érett reneszánsz zeneszerzője, Ludwig Zenfl, aki 1486 körül született, és 1542-43 körül halt meg. Az ő kompozíciója végig dolgozik a Gregorián anyaggal. Kórusra írott motettáját most a Farallon Furuja kvártet adja elő. Búcsúzóul Thomas Tallis négy szólamú feldolgozásában hallhatják a responsóriumot. A Taverner Consort and Choir-t Andrew Perrot vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Oh.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.